Krisztus a Pátmos-szigeti látomásban. Charles Haddon Spurgeon 357. prédikációja. Elhangzott 1861. január 27-én, Londonban, az Exeter Hallban. Alapige Jelenések könyve első rész 12. verstől 17. versig terjedő szakasz. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle. Megfordulván pedig láték 7 arany gyertyatartót, és a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához. Bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig és a haja fehér valamint a fehér gyapjú, mint a hó. És a szemei olyanok, mint a tűzlánk. És a lábai hasonlók valának az ízófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg. A szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Vala pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kardű valaki. És az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És rejám veti az ő jobb kezét, mondván, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott valék, te imé élek, örökkön örökké. Amen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Az Úr Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és örökké. Mivel sem napjainak, sem éveinek nincs kezdete, sem vége, ő örökkévaló főpap Melkisédek rendje szerint. De mégis a látások, amelyekkel övéi bírnak felőle, rendkívül változatosak. A kegyelemben való előhaladásunk szerint alakul álláspontunk, amelyről szemléljük a megváltót. És a helyzet szerint, ahonnan nézzük őt, lesz a felőle való látásunk. Krisztus ugyanaz, de a hívők nem látják őt mindig ugyanabban a fényes világosságban. Sem nem élvezik és tapasztalják mind egyforma szinten a vele való közösséget és az ő közelségét. Vannak, akik csak az ő tisztségeit ismerik, mások meg jellemét csodálják. Még kevesebb azok száma, kik személyével vannak közösségben. De vannak egyesek, akik még tovább haladtak, akik elértek addig, hogy érzik az egész egyház egységét Uruk Jézus Krisztus személyével. Az Ószövetség alatt a feladott lecke ugyanaz volt, de a tanulók képessége különbözött. És innen eredt, hogy a lecke tanításának módja is igen különböző volt. Elmondhatjuk, hogy egy szegény ember a zsidó rendtartás alatt egy alacsony szintű oktatásban részesült keresztény előképe volt. Egy gazdag ember egy jól képzett hívő képét tárja elénk. Nos, a szegény zsidó egy gerlicét vagy 2 galambfiat hozott áldozatul. Lásd Mózes 3. könyve első rész 4-11. Terjedő verseket. Ezeknek nyakát kitekerték és fel lettek áldozva. A szegény ember ebben ezt a tanítást kapta, hogy csak is halál és vér által lehetséges, hogy bűnei eltöröltessenek. A gazdagabb izraelita, ki módosabb volt, egy tulkot hozott, olvassuk ugyanott 3-9. Terjedő versekben. Ezt a tulkot ünnepélyesen megölték, de tagrészekre kellett vágni, lábait, kövérjét, belső részeit meg kellett mosni vízben, s mindezek különleges sorrendben az oltárra lettek rakva, azért, hogy tanítsák őt, épp úgy, mint ahogy Krisztus most tanítja az értelmes és képzett hívőket, hogy amaz egyszerű vérontás aktusában a bölcsességnek rendje és teljessége rejlik, amit csupán az előre haladott hívők képesek felfogni. A kecskebak egy sajátos igazságot tanított, a páskabárány egy másikat. Az Úr elé kitett kenyerek egy leckét tártak fel, a mécsesek meggyújtása egy másikat. De mindezen jelképek arra szolgáltak, hogy a Krisztus testben való megjelenésének nagy titkát tanítsák és szemléltessék. De különféle módokon tették ezt. Mivel az akkor élő emberek akár csak ma különböző képességekkel rendelkeztek, és csak keveset tudtak tanulni egyszerre. S amint az Ótestamentum alatt volt, úgy van az Újban is. Minden igaz keresztjén ismeri Krisztust, de nem ismerik őt mind ugyanolyan fokon és ugyanolyan módon. Vannak egyes hívők, akik úgy nézik Krisztust, mint Simeon tette. Simeon csecsemőként látta őt. Karjaiba vette, és annyira túláradt benne az öröm, hogy ezt mondta: Uram, most bocsásd el a te szolgádat, békességben, a te beszédet szerint. Tudjátok, hogy az anglikán egyházban Simeonnak ez az éneke minden vasárnap elhangzik a liturgikus éneklésben. Mintha valóság lenne, hogy a Krisztus tisztelők közül sokan soha nem jutottak tovább Krisztusnak, mint csecsemőnek az ismereténél. Kit, mint megváltót karjaikba vehettek, akit hitáltal megragadtak és magukénak nevezhetnek. Viszont magasabb fokú tapasztalat és előrehaladás az, amikor nem csak mi ragadjuk meg Krisztust, hanem látjuk őt, amint megragad minket. Amikor nem csak látjuk, miként ragadjuk meg őt hitáltal, hanem azt is, hogy miként ragadott meg ő bennünket réges-régen az örök szövetségben, és miként karolta fel az Ábrahám magvát, és lett hasonló hozzájuk, hogy megválthassa lelkeiket. Nagy öröm ismerni Krisztust, mint Izrael vigasztalását, még ha csecsemőként is. Boldog kiváltság, ha a keleti bölcsekkel hozzájárulhatunk arannyal, tömjénnel, smirhával, s imádhatjuk őt, az újszülött királyt. Ez nagyszerű lecke a kezdők számára. Egyike a kegyelem iskola könyve első gyakorlatainak. Krisztus magunkhoz ölelése, ez biztos jegye az üdvösségnek. De ugyanakkor a keresztény tapasztalatban csak hajnal hasadása a mennyei világosságnak. De, kedves testvéreim, Krisztus tanítványai Krisztust magasabb szinten ismerték, mint Simeon, mert nem csak egyszerűen testélet megváltónak tartották őt, hanem mint prófétájukra és főpapjukra figyeltek fel rejá. Lábainál ültek, hallgatták szavait, tudták, hogy soha ember még nem beszélt hozzá hasonlóan. Tanítása alatt az ismeretnek egyre magasabb fokaira vezettettek. Eléjük tárta az isteni írásokat, melyekből, miután a lélek kitöltetett, szent leckéket merítettek, és ezekre tanították a sokaságot. Azt mondom tehát, hogy többet tudtak Simeonnál. Simeon úgy ismerte őt, mint akit hitáltal megragadhat, s aki szemeit megörvendeztetheti. De a tanítványok úgy ismerték őt, mint aki tanította őket. Nem csak megváltotta, hanem oktatta is őket. Százával vannak hívők, akik eljutottak egész idáig. Krisztus számukra a nagy tanok nagy tanítója. Isten akaratának és törvényének nagy magyarázója, és tisztelettel néznek fel rá, mint hitük rabbiára. De nézzétek csak! Volt legalább egy a tanítványok között, aki Krisztust ennél is jobban ismerte. Volt egy kiválasztott a 12 közül, mint ahogy a 12 ki lett választva a többiek közül, aki úgy ismerte Krisztust, mint kedves társát, mint édes barátját. Volt egy személy, aki ismerte az ő keblét, mint nyugodalmas párnát, melyre fáradt fejét lehajthatta. Egy személy, ki érezte szíve dobogását, szorosan az arca alatt. Valaki, aki ott volt vele a megdicsőlés hegyén, és élvezte az atyával való közösséget, az ő fia, Jézus Krisztus által. Nos, attól félek, hogy igen kevesen vannak azok, akik ilyen előre haladtak, mint János. Vannak doktrinális keresztjének, kik előbb járnak azoknál, akik csak bizakodó keresztjének, és nem többek. De János egy csodálatos lépéssel eléjük került társainak, amikor arra hivatkozhatott, hogy Krisztus drága számára, életének leghívebb társa, és halálig hűséges barátja. Adja az Úr, hogy egyre jobban megtanuljuk tőle, miként járjunk Jézussal, és ismerjük meg szeretetét. Te testvérek, volt valaki, aki épp hogy teljesen felfogta s megismerte Krisztust, mint a szeretett tanítvány. Mária volt ez. Úgy ismerte őt, mint aki megszületett benne, és tőle született. Boldog az a keresztény, aki elmondhatja, hogy Krisztus, a dicsőség reménysége kiformálódott benne. S aki nem csak a kereszten szemléli Krisztust, hanem az ő saját lelkében is. Aki tudja, hogy ő maga épp olyan igazán hordozza a megváltott szívében, mint ahogy Szűz Mária. Aki érzi, hogy benne is a Szentlélek által Krisztus megfogant, hogy benne Krisztus természete, ama szent dolog, mely a Szentlélektől született, egyre érik, erősödik, egész addig, míg elpusztítja az óembert. És elérve a teljes férfiúságot, beleszületik az örök életbe. Ez, mondom, még a János ismeretét is felülmúlja. De talán még ez sem a legmagasabb ismeret. Ennél feljebb nem merészkedhetünk ezen a reggelen, de egy bizonyos más alkalommal, amikor szemeink még jobban megvilágosítatnak, betekintést nyerünk majd egy még fényesebb dicsőségbe. Kedves barátaim, kik a megváltót szeretitek, ne vágyjatok másra, mint hogy egyre jobban és tisztábban lássátok őt. Az a vágyatok, hogy megláthassátok őt úgy, amint van. De mégis úgy hiszem, ha vágyaitok teljesülhetnétek, most azt kívánnátok, bárcsak látnátok őt úgy, amint elváltozott a megdicsőlés hegyén. Nem de szinte irigységgel néztek vissza a három kiváltságos tanítványra, akik felmentek a tábor hegyére, és felhő árnyékolta be őket, amikor ruhája olyan fehér lett, amilyent a ruhafestője földön nem fehéríthet. És ott megjelent neki Mózes és Illés, s beszélgettek vele. Nem kell irigyeljétek őket, mert tudjátok, mennyire erőt vett rajtuk a látvány, és mély álomba merültek. Ti is úgy szintén elaludnátok, ha csak az ő erejükkel rendelkeznétek, és olyan felséges dicsőséget kellene szemlélnetek. Aztán azt is tudom, kívánnátok, hogy bárcsak a Gecsemáné kertben látnátok őt. Ó, micsoda látvány lehetett látni azt a haláltusát, hallani azokat a sóhajokat, figyelni a véres verejtéket, amint cseppekben hull alá a fagyos földre. Joggal irigyelhetitek a tanítványokat, kiket kiválasztott a szent vigyázásra, s hogy egy óráig vele virasszanak. De ne feledjétek, hogy mind elaludtak. Szemeik megnehezettek a szomorúság miatt. A ti teherbírásotokkal, ha nem rendelkeztek többel, mint ők, ti is elaludnátok. Mert, amint a megdicsőlésben, úgy a haláltusában és vérverejtékezésben egy olyan látvány volt, amilyet szem soha nem láthat. Mert egy olyan dicsőség és egy olyan szégyen volt ott kifejezve, amit ember sohasem képes felfogni. De talán egyesek közületek azt kívánnák, hogy bárcsak látnák őt a kereszten. Ó, látni őt ott, nézni az átszegezett kezeket, amelyek a világ üdvösségét szilárdították meg, és azokat a lábakat a fához szorítva, mintha lábát szilárdan megvetve állna, hogy irgalmazzon, bár a világ sokáig vár a hozzá jövetelben. Ó, látni azt a meggyötört, mesztelen testet és átfúrt oldalát! János, te, ki láttad és bizonyságot tettél, méltán irigylünk téged! De, testvéreim, miért irigyelnénk? Miért? Hiszen nem láttuk-e hitáltal mindezt Krisztusban? Kivéve ama rettenetet, mely a szemlélőkön erőt vett, s amely elöntötte anyját is, amikor az éles tőr az ő szívét is átjárta, mivel látta fiát a kereszten elvérezni? Aztán mi gyönyörteljes lehetett látni a megváltót a feltámadás reggelén? látni őt, amint felkel új élettel a halottak birodalmából, szemlélni őt, amikor a tanítványok között állt, bár az ajtók zárva voltak, és azt mondta, békesség nektek! De mi kedvessita lehetett felmenni a hegyre vele, s látni őt felemelkedni a mennybe, miközben tanítványait áldja, s egy felhő takarja előtt szemeik elől. Bizony, joggal kívánnánk egy örökkévalóságot eltölteni ilyen látványok szemlélésében. De engedjétek meg, hadd mondjam, hogy úgy gondolom, az igényben feltárt kép minden másnál kívánatosabb. És ha az előbb említett látványokat kívánjátok, úgy sokkal erősebb óhajjal kell vágyódjatok látni Krisztust úgy, ahogy János látta e látomásban. Mert talán ez a legteljesebb, a legcsodálatosabb, s ugyanakkor a legjelentősebb megnyilatkozása Krisztusnak, ami csak valaha emberi szem elé tárult. Két dolog lesz, ami figyelmünket igényli ezen a reggelen. Az elsőt röviden fogjuk érinteni, nevezetesen e látomás fontosságát számunkra. És aztán másodszor szólni fogunk e látomás mondani valójáról, jelentéséről. Először tehát e látomás értéke számunkra. Egyesek talán hajlamosak így szólni, a prédikátor egy igen különös igét választott a Szentírásból, olyat, ami felcsigázza képzeletünket, de semmi lelki hasznot sem tudunk meríteni belőle. Barátaim, egy igen nagy tévedésben vagytok, és remélem egy-két perc alatt meggyőzlek róla titeket. Emlékezzetek, hogy a jelenés, Krisztusnak e szimbolikus képe, ugyanazon Krisztusnak az ábrázolása, ki szenvedett a mi bűneinkért. Bármennyire különösnek tűnjék is, mégis itt ugyanazt a Krisztust látjuk. János az ember fiának nevezi őt. Azzal az édes és alatatos megnevezéssel, mellyel Jézus szerette magát nevezni. Hogy ő ugyanaz a személy volt, igen világosan kitűnik abból, hogy János úgy beszél rögtön róla, mint aki hasonló az ember fiához. És úgy hiszem, ez alatt azt értette, hogy az elétáruló fentségben megérezte és felfogta azt a bizonyos hasonlóságot ahhoz, akit ő ismert a szégyenteljes és gyalázatos állapotában. Nem volt ott a tövis koszorú, de felismerte homlokát. Nem voltak ott a sebek helyei. Talán a hét csillag vette át a helyét a szegek nyomának. De János felismerte a kezet mindennek ellenére. Amint új testünkben, amikor feltámadunk a sírból, kétség nélkül ismerni fogjuk egymást, bár a feltámadott testek csak halvány utalásban fognak hasonlítani ahhoz a gyalázatos testhez, mely a sírba vettetett. Hiszen csodálatos, fentséges kivirágzása lesz az annak az elfonnyadt szegény anyagnak, mely csak az elvetett mag. Amint nem kételkedem, hogy képes leszek felismerni ábrázatotokat a mennyben, mivel ismertelek titeket a földön, úgy János felfedezi Krisztus dicső voltának dacára az azonos szemét, kit látott a megaláztatás és kínszenvedés alatt. Keresztény testvérem, nézd tisztelettel oda! Ott van a te urad, a jászolban levő Krisztus, a pusztában böjtölő Krisztus, a Kapernaumban és Betsaidában tanító Krisztus, a Gecsemánéban tusakodó Krisztus, a Golgotán elvérező Krisztus. S ezért nem lehet jelentéktelen számodra, hogy elfordulj e nagy látványtól. Továbbá e kép feltárja nekünk, hogy kicsoda Krisztus most, és innen származik rendkívüli értéke. Hogy mi volt, amikor itt élt a földön, mindennél fontosabb számomra. De hogy kicsoda most, épp olyan döntő fontossággal bír. Egyesek rendkívül nagy súlyt fektetnek arra, milyen lesz ő akkor, amikor eljön megítélni a földet igazságban. És mi is így teszünk. De valójában mi úgy gondoljuk, hogy Krisztusnak jövőbeli képét nem kell eléje helyezni Krisztus jelenbeli ismeretének. Mert fontos tudnunk ma a jelenlegi harcok között és a jelen fájdalmakban, a mostani konfliktusokban, hogy kicsoda Krisztus most. És ez még vigaszadóbbá válik, mert tudjuk, hogy amilyen ő most, olyanok leszünk mi is. Mert hasonlókká leszünk hozzá, amikor meglátjuk őt úgy, amint van. És még egy harmadik megfontolás is fontosságot tulajdonít igénknek. Nemzetesen az, hogy Krisztus az ige szakaszban úgy van ábrázolva, amilyen ő a gyülekezetek iránt. Észrevehetitek, úgy van lefestve, mint aki áll az arany gyertyatartók között, amelyek alatt a gyülekezeteket értjük. Szeretjük tudni, ki ő a nemzetek számára, ki ő az ő sajátos népe a zsidók számára, milyen lesz ellenségeivel szemben. De legjobb számunkra, mint keresztény gyülekezetek tagjai számára azt tudni, hogy milyen ő a gyülekezetben. Úgyhogy minden egyes diakónus, gyülekezeti vén és gyülekezeti tag itt komoly figyelmet kell szenteljen az ige szakasznak, mert itt az a Krisztus van elénk tárva, akire az egyház úgy tekint, mint nagy urára és reménységére, nagy mesiására, akit minden nap szolgál és imád. És hadd fűzzek hozzá még egy dolgot. Úgy gondolom, igény tárgya igen értékes, ha megfontoljuk, milyen hatással lesz rejánk, ha valóban átérezzük és megértjük. Le fogunk esni az ő lábaihoz, mint holtak. Áldott állapot. Megrettentek ettől a haláltól. Sohasem vagyunk élőbbek, mint mikor holtan heverünk az ő lábainál. Soha nem élünk oly igazán, mint mikor a teremtmény elhal a mindent átható dicsőség uralmának jelenlétében. Én tudom, hogy mindannak a halála, ami bűnös bennem, lelkem legfenségesebb vágyát képezi. Mindannak halálát óhajtom, ami testi, és ami a régi Ádám szagát árasztja. Bárcsak mindez meghalna. És hol halhatna meg, ha nem annak lábánál, akinél legközelebb van az élet? És aki önmagának teljes dicsőségében való megnyilatkozásával kiégeti a mi salakunkat és bűnünket. Csak arra vágyom, hogy ezen a reggelen a lélek elégséges erejével szóljak, úgy, hogy feltárhassam mesteremet előttetek, úgy, hogy hozzájárulhassatok, csak alázatos mértékben is, hogy leessetek lábaihoz, mint holtak, hogy ő lehessen bennünk minden mindenekben. És most térjünk rá a második fejezetre. Mi a jelentése ennek a látomásnak? Vedd le a te sarodat lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent föld. Ha a csipkebokorban megjelenő Isten tiszteletet parancsol, mit mondjunk a Krisztusban megjelenő Istenről, aki ráadásul magát a legcsodálatosabb módon nyilatkoztatja ki előttünk? Igénk szavai jelképesek, azokat nem szó szerint kell érteni. Természetesen Krisztus a mennyben nem ilyen formában jelenik meg. De ez az a megjelenés, mely alatt feltárta magát János értelme előtt. János nem volt annyira elmaradott, hogy valamit is ebből szó szerint értsen. Tudta, hogy a gyertyatartók alatt nem gyertyatartókat kell érteni, hanem a hét fényt árasztó gyülekezetet. Tudta, hogy a csillagok nem csillagokat jelentenek, hanem lelkipásztorokat, és igen jól megértette, hogy az egész leírás mindenestül egy jelképes üzenet, és a látomás lényegébe kellett ő belelásson, és nem a puszta szavaknál maradnia. De lássunk hozzá, és a hét gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáigérő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Itt van tehát először is Krisztus, amilyen ő ma, az ő hivatali méltóságának és királyi dicsőségének egy képe. Bokáigérő ruhába öltözve. Ilyen palástot viseltek a királyok folyton, mely befette az egész testet, és egész leért, csak a lábfejet hagyta fedetlenül. Ilyen volt úgy szintén a pap öltözete is, A zsidó rendtartásban a pap egy hosszú leomló fehér palástot viselt, mely egész a földig ért, és teljesen befette őt. Krisztus tehát eképpen felöltözve kinyilvánítja királyságát és örökkévaló papságát. Úgy szintén jelezheti azt a tényt is, hogy igazságossággal ruházta fel magát. Bár egykor mesztelen volt, amikor mesztelen bűnösökért, kik elvetették igazságok öltönyét, helyettesként szenvedett, nem mesztelen többé. Azt a saját vérébe mártott ruhát viseli, melyet ő szőtt magának, tetejétől aljáig mindenestül, saját kezeivel. Ő maga viseli azt a ruhát, mert az egész egyházra, mely az ő teste, ráterít. Azonban a fő hangsúly itt a hivatali méltóságon és tisztségen van. S ha olvastatok a pápa aranyövéről, ez annak a bemutatása, ahogyan a főpap volt felövezve. Egy olyan öv volt rajta, melyben arany volt. A többi papok övei nem voltak aranyból, de a főpapé főként ebből a nemesfémből készült, s ezt viselték a pápák is, nem a derekuk körül, hanem a mellükön. Krisztus a mellénél volt aranyövvel körülövezve. Azt akarván ezzel kifejezni, hogy az ő szerető keble az a hely, hol szerető szíve leginkább érezhető, ahol szorosan magához fűzi hivatali méltósága ruháit. Mert az ő szeretete képezte a hűség övét, és szívének szerető ragaszkodása volt az az erő, mely áldatosan és szilárdan tartotta őt mindazon dolgok véghezvitelére, melyeket értünk felvállalt. A képet nem nehéz elképzelnetek szemetek előtt. Csak azt szeretném, hogy a keresztény elme megálljon egy percre, és elmélkedjen felette. Jöjj, hívő testvérem! Olyan urat hivattál imádni, ki ma dicső tisztségre és méltóságra van felövezve. Jöjj eléje! Ő képes téged kormányozni, ő király! Ő képes közben járni érted, ő pap! Jöjj, imádd őt, akit imádnak a mennyben! Jöjj, bíz benne! Nézd, azon az aranyövön függ a menny, a halál és a pokol kulcsa. Többé már nem utált és az emberektől megvetett. Többé nem a mesztelenség szégyenét hordozza a kereszten, nem otthontalan, elhagyott, társtalan többé. Királyi méltósága az angyalok engedelmességét biztosítja neki, és papi érdeme atya tetszését nyeri el. Bízd rá, lelkem, ügyed az ő kezére. Ne kételkedj, biztos az atya kegyelme. Hadd ösztönözze az ő ruhája és palástja a te hitedet, hogy bízd rá egészen és teljesen a lelkedet, és jelenlegi ügyeidet is úgy szintén az ő befolyásos, erős kezére. Észreveszitek, hogy korona még nincs a fején. Az a korona az ő eljövetelére van fenntartva. Hamarosan eljön uralkodni, s már most is király. De inkább melle körüli aranyöve által király, mint sem fején levő koronája szerint. Nem sokára eljön az ég felhőiben, és népe kimegy eléje a vele való találkozásra, és akkor látni fogjuk őt a koronával, amelyel megkoronázta őt az ő anyja, az ő eljegyzésnek napjára, az ő szíve igazságának napjára. Lelkünk vágyódik és sóvárog arra a napra, amikor sok korona lesz a fején. De most is ő királyok királya és uraknak ura. Épp most is vallásunknak főpapja, és mint ilyet imádjuk őt, és bízunk benne. Továbbá azt olvassuk, hogy az ő feje és az ő haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó. Amikor a gyülekezet írta le őt az énekek énekében, azt mondta, fodorhaja fekete, mint a hollónak. Énekek éneke 5.11. Hogyan értsük ezt a látszólagos ellentmondást? Testvéreim, Az egyház az énekek énekében előre tekintett, előre nézett az eljövendő napokra és századokra, és felfogta Krisztus folytonos ifjúságát. Úgy festette le őt, mint aki sohasem öregszik meg, kinek haja sohasem veszti el ifjúsága fekete színét. És ne áldanánk Istent, hogy ez a látás felőle igaz volt? Elmondhatjuk Jézusról, hajnalpír méhéből van ifjúságot harmatja. De a gyülekezet ma úgy tekint vissza az ő munkájára, mint amit teljes és bevégezett. Úgy látjuk őt, mint öregkorút, Dániel 9.7 szerint. Meggyőződéssel hisszük, hogy ő nem csak az 1800 évvel ezelőtt élt Krisztus, hanem mielőtt a hajnalcsillag megismerte volna helyét, ő egy volt az örök atyával. Amikor e képben fejét és haját fehérnek látjuk, mint a hó, megértjük az ő uralmának örökké valóságát. Kezdetben vala az ige, és az ige Istennél volt, és Isten vala az ige. Amikor mindezen dolgok még nem léteztek, amikor az őshegyek még nem fúrták őszfejeiket a felhőkbe, amikor a még fehérebben habzó tenger még nem tornyosult háborgó hullámokba, mielőtt az ég lámpásai meggyújtattak volna, amikor Isten egyedül lakott az ő végtelenségében, és az átkutathatatlan éter hullámai, ha voltak akkor ilyenek, még nem lettek átszelve a szeráfok szárnyaival, és az ünnepélyes csendet még nem törte meg a szeráfok kara, Jézus régtől fogva az örökké valóságban volt Istennel. Tudjuk, miként volt megvetve és meggyalázva az emberektől, de úgy szintén felfogjuk azt is, amit értett az alatt, amikor azt mondta, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Mi tudjuk, hogy ő, aki meghalt 30-valahány éves korában, tulajdonképpen az örökké valóság atya volt, s napjainak nincs kezdete, sem éveinek vége. És kétség nélkül egybe van kötve itt a régiség fogalmával a tisztelet gondolata is. Az emberek felkelnek az ősszaj előtt, és tiszteletet tesznek neki. És nem borulnak ele az angyalok, fejedelemségek és erők előtte? Habár a halál elszenvedéséért kevéssel kisebbé tétetett az angyaloknál, mégis nincs-e megkoronázva dicsőséggel és tisztességgel? Nem gyönyörködnek-e minnyájan a neki való engedelmességben? És nem helyezik-e kapott dicsőségüket az ő lábaihoz? Ó, keresztény testvérem! Örvendezz, hogy egy ilyen tiszteletet érdemlő, egy ilyen imádásra méltó urat szolgálsz. Társuljon lelked most az ének zengésébe, mely felszáll a trónja elé. Annak, aki van, aki volt és aki eljövendő, ki alfa és omega, neki legyen tisztelet és dicsőség, és uralom és hatalom, mindörökké. Amen. Továbbá szemei olyanok, mint a tűzláng. Ez Krisztus felvigyázását ábrázolja egyháza felett. Amint ott van az ő gyülekezetében, mint az öregkorú, mint annak örökkévaló atya és tiszteletreméltó feje, úgy ő az egyetemes felvigyázó az egyházban, a lelkek nagy főpapja és pásztora. És micsoda szemei vannak, milyen áthatóak, mint a tűzláng, mennyire leleplezőek, mint a tűzlángja, mely megemészti a salakot, és csak a tiszta fémet hagyja meg. Mint a tűzláng, látása nem kívülről kapott fény által történik, hanem saját szemei biztosítják a világosságot, amellyel lát. Az egyház felül ismeretét nem a gyülekezet imáiból szerzi, sem nem annak szükségeket átért tapasztalataiból, nem is szóbeli megállapításokból. Nem a naptól vagy a holttól kölcsönvett fénnyel lát. Az ő szemei saját világossággal bírnak. Az egyház sűrű sötétségében, amikor durván letapossák, amikor semmi világosság sem derül rá, Krisztus látja őt, mert szemei olyanok, mint a tűzlánk. Ó, milyen édes vigasz kell ez legyen Isten gyermekének! Ha nem tudod megmondani uradnak, hol vagy, ő lát téged. S ha bár nem tudod kifejezni, mi az, amit igazán hiányolsz, amiután igazán vágyódsz, vagy nem tudod, hogyan imádkozz. Mégis, ő nem csak látni képes téged, hanem éles vizsgálattal képes megmondani, melyek az igazi szükségeid, s mik azok, amik csak egy megszenteletlen kívánság képzelgései. Szemei, mint a tűzláng. Meg lehet, hogy sötétben vagy, és nem látsz semmi fényt, de ő a világosság, mely eljött a világba, és megvilágosít minden embert, és saját személye világánál látja mindazt, ami benned végbe megy. Szeretem Krisztusnak ezen az ő egész egyháza feletti egyetemes felvigyázásának tanát. Tudjátok, hogy van egy olyan elgondolás, mit olykor igen hangoztatnak, hogy az egyháznak szükséges, hogy legyen egy látható feje, hogy így minden dolog fokozatosan egy főtől, egy hierarchia folytán érjen el az egyes emberhez, úgy, hogy egy ember mindent ismervén képes lehessen az egyházat fényesen vezetni. Ez egy abszurd, megvalósíthatatlan elgondolás. Mert mely ember képes elmondani, én fenntartom az egyházat, én öntözöm, én vigyázok rá minden percben? Nem, nem így van. Hanem így igaz. Én, az Úr, őrzöm, öntözöm minden pillanatban, nehogy valami ártás érje, éjjel és nappal vigyázok felette. Soha sincs olyan próbája a gyülekezetnek, soha sincs olyan sajgó fájdalma, mit azok a tűzlángú szemek ne vennének észre. Ó, ne gondoljátok, hogy inkább azokba a szemekbe vágynátok nézni, melyek egykor könnyek forrásai voltak, sírtak bűneitek felett. Azok a bűnök eltöröltettek. Sokkal jobb számotokra most, hogy olyan valaki őrködjön felettetek, kinek szemei olyanok, mint a tűzláng. Nem bűneitek felderítésére, hanem azok felperzselésére. Nem egyszerűen szükségeitek meglátására, hanem kívánságaitok örökérvényű beteljesítésére. Essetek térdre előtte, tárjátok ki szíveteket neki, ne akarjátok semmit se elrejteni. Ne gondoljátok, hogy valamit is szükséges magyarázkodnotok. Ő tisztán lát és ismer, mert szemei olyanok, mint a tűzlánk. És lábai hasonlók az ízófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg. A fej, láttátok, tiszteletteljes, a láb ragyogó. A fej a naphoz hasonlítható dicsőség miatt, a láb az ízófényű érchez, a próbák miatt. Úgy hiszem, ez alatt Isten földi gyülekezetét érthetjük. Azokat a Krisztussal egyesült szenteket, kik utoljára következnek a testben, az alsó részt, kik ezekben az időkben még a földön járnak. Krisztus a mennyben van, az ő feje olyan, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Krisztus a földön van, az ő gyülekezete közt, és ahol lábai az arany gyertyatartók közt járnak, tűzben járnak, érchez hasonlók, mely kemencében hevül. Nos, mi úgy hisszük, hogy valahol csak Krisztus jelen van, ott lesz tűzpróbája is az ő gyülekezetének. Soha sem hinném, hogy mi az Úr oldalán vagyunk, ha minden ember a mi oldalunkon van. Ha szavainkat, melyeket mondunk, nem értelmeznék folytonosan félre, nem képzelhetnénk, hogy Isten igéit szóljuk. Ha mindig megértenének, azt kellene gondolnunk, hogy nem olyan dolgokat mondunk, melyeket az érzéki ember fel nem foghat. Nem, testvéreim, ne várjatok könnyebbséget. Ne várjátok, hogy eléritek a koronát szenvedés nélkül. Krisztus lábai kemencében égnek, és ti az ő testéhez tartoztok. Nem a fejhez, mert még nem vagytok a mennyben. Nem a derekához, mert nem viseltek aranyövet, hanem az ő lábához tartoztok. És ezért a kemence tüze éget. Micsoda csodálatos kép ez Krisztusról! Fel tudjátok fogni? Tudjátok, hogy a palás leért egészen a lábáig. Talán elfette lábait, de mégis a lángoló hőség olyan volt, hogy a paláston keresztül látni lehetett az érclábak izzását. Finom részből voltak, olyan nemes fémből, mely meg nem emésztődött, mely nem engedett a tűz erejének, kiállta a hőség próbáját. És ilyen Krisztus gyülekezete. A korai protestánsok hajdani jelvénye egy üllő volt, mert, amint mondták, az egyház olyan üllő, melyen sok pörői kalapács összetört már. A gonosz üti veri, ő csendben tűri, nem válaszol, csak békén elhordozza, és ebben a béketűrésben rejlik királysága. Ebben a szenvedésben van az ő győzelme, türelmes önuralmában, a kemencet tűzében való ízásában, s mégis a tűznek való ellenállásában. Abban, hogy fénylik és megtisztul annak heve alatt, de nem hagyja, hogy annak dühe meglágyítsa őt. Ebben épp úgy kifejeződik Krisztus diadala, mint abban az ábrázatban, mely olyan, mint a nap, amikor fénylik az ő teljes erejében. Újjong a lelkem ez ige felett. Csodálatosan megvigasztalja a lelket, amikor levert és mély próbák alatt szenved. Lábai hasonlók voltak a finom részhez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg. Hadd szóljunk így lelkünkhöz. Hát én a kényelem párnáján jussak mennybe, míg mások keményen harcolnak érte, és véres tengereket szelnek át. Ó, nem! Harcolnom kell, ha uralkodni vágyom. Ó, növelt uram a bátorságom! Hordozom a nehézséget, elviselem a fájdalmat, ha te igéd által kegyelmesen fenntartasz. De tovább kell mennem, mivel nincs időm reggelen sokáig időzni egyetlen kitételnél sem. Szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. És mi volt a Krisztus szava? Milyen hang az? Olyan hang, mely halszik a mennyben. Ti, angyalok, hajoljatok meg előtte! Hallják a parancsot, és a Jézus nevére minden térd meghajol, a mennyeiek is. Olyan hang ez, melyet hallanak a pokolban is. Démonok, legyetek csendben! Ne ártsatok az én felkentemnek! Profétáimat ne bántsátok! És azok a pokolhordák rágják láncaikat, kívánva megszabadulni fogságukból. Hallatszik hangja a földön is. Valahol csak Krisztus prédikáltatik, valahol csak az ő keresztje magasra emeltetik, ott van az a hang, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Olykor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Krisztus hangja nem hallatszik. Mi, igehirdetők, olyan gyenge teremtmények vagyunk. Még ha néhány ezer hallgatunk van is, mégis, milyen sokan feledékenyek közülök. A csatakiáltások viharaiban, a politikai zűrzavarokban ki remélné, hogy az igehirdetés halk és szelit hangját meghallják és felfigyelnek rá. De meghallják. Minden ellenállás dacára Isten szolgáinak hangja visszhangot kelt. Semmiféle gonosz hatalom sem képes végső soron ellenállni Isten szolgái bizonyságtételének. Ami a rabszolgatartó rendszert megingatta és lelke mélyéig megremegtette, az az angliai protestáns igehirdetők áltatosan kitartó, tiltakozó bizonyságtétele volt. És bár a déli államok hazug profétái igyekeztek tönkretenni a jó eredményt, végül mégis le kellett essenek az igazság ereje előtt. A legalálatosabb falusi igehirdető is, ki szószékén állva építi gyenge nyáját, ezáltal határozottan befolyásolja jó irányba az összes következő nemzedékeket. Krisztus szolgája az univerzum telegráfus rendszerének középpontjában áll, és Jehova akarata szerint működteti azt. Az egész társadalom csak egy óriási viasztömb, melynek engednie kell Krisztus evangéliuma befolyásának. Nem azt állítom, uraim, hogy valami erő lenne bennünk önmagunktól, hanem, hogy itt van Krisztus szavának ereje, mely zeng bennünk, mint trombita hang. Van erő a Krisztus szavában, hogy felkeltse a száraz csontokat, melyekkel teljes a völgy. Kína hallgatni fog rá, India is hallani fogja. Az istenek, akiket imádnak, reszketni fognak. És bármennyire gyengék vagyunk is mi önmagunkban, Isten mégis erősekké tesz bennünket erősségek lerontására, és felettébb diadalmasakká tesz minket az ő kegyelme által. Ha valami rendkívül kimagasló hegyen állhatnátok, és ajándékba kapnátok egy rendkívül kiterjedt látomást, csodálatos dolog lenne, ha láthatnátok együtt az Atlanti s a Csendes óceánt, az Indiai óceánt és az összes tengereket, az egész világon egyszerre. Ez elképzelés megvalósítása talán sohasem sikerül. De ha elképzelhetünk egy ilyen kiterjedt síkságot, és tegyük fel, hogy mi a legmagasabb csúcson állunk, mi alatt egy óriási vihar söpör végig az egész felett, sőt, az összes tengerek felett is egyszerre, az Atlanti óceán visszhangozza a Csendes óceánt, a Csendes óceán átcsap a nagy Indiai óceánra, a földközi tenger a vörös tengerre ordít, a vörös tenger hangosan kiált a jeges tengerhez, s a jeges tenger az Antarktiszhez. Mind tapsolnak, s egyből sok vizek zúgása halszik. Nos, ilyen Krisztus szolgáinak hangja a földön. Meg lehet, hogy gyengének látszik, de soha nem az. Meg lehet, csak egy maroknyi csapat. Talán Piedmont vidékén vannak egy kevesen, vagy a svájci hegyekben. És meghalhatnak Krisztusért. De léptük hősiesen dobog. Szavuk századokat ráz meg, és maga az örökké valóság is remegni fog előtte. Ó, milyen vigasztaló a menny örököse és Krisztus szolgája számára az a tény, hogy az ő szava olyan, mint sok vizeknek zúgása. De tovább megyünk. Vala pedig jobb kezében hét csillag. A gyülekezet mindig kell lássa Krisztust, amint fenntartja, s kezében tartja az ő szolgáit. Az ige hirdetők sokszor igen nagy veszélyben vannak. Egyes csillagok, vagy azok a tünemények, melyek csillagoknak látszanak, csak hulló csillagok, meteorok, és egy ideig fénylenek csak, aztán hamar kialszanak. De Krisztus szolgái teljes biztonságban vannak. Ő kezében tartja a hét csillagot. Az evangélium égi fiastyú konstellációja folyton Krisztus kezében található. És ki ragadhatja ki őket az ő kezeiből? Isten gyülekezete, legyen folytonos imádságod, hogy Krisztus őrizze, s védje szolgáit, bárhol vannak is. Ajánljátok őket neki, és emlékezzetek, itt van ez az ige, mint egyféle ígéret, amire imáitokat alapozhatjátok. Testvéreim, imádkozzatok érettünk. Mi legjobb esetben csak pislákoló csillagok vagyunk. És ő olyan, mint a nap, amikor fénylik az ő teljes erejében. Kérjétek őt, adjon nekünk világosságot. Könyörögjetek, hogy tartson bennünket folytonosan égve. Kérjétek, hogy lehessünk olyanok, mint a sarkcsillag. Vezessük szabadságra a foglyokat. Kérjétek, lehessünk hasonlók azokhoz a csillagokhoz, melyek a déli keresztet alkotják, hogy amikor a tengerész ránk tekint Krisztus csillagaira, ne külön-külön nézzen bennünket, hanem Krisztus ragyogjon fel csodálatos formában az összesnek egységes ragyogásában. Ez az én osztályrészem a mai napon. A hét csillag az ő jobb kezében volt. Milyen sokan szeretnék eloltani Isten szolgáinak fényét? Sokan kritizálják őket, mások gyalázzák, még többen félremagyarázzák, és rossz színben tüntetik fel. Alig tudok egy mondatot mondani, amit ne értelmeznének hamisan. És állítom, hogy gyakran azt a szabályt veszem alapul, hogy ne csak úgy szóljak, hogy mindnyájan megérthessenek, hanem úgy, hogy lehetőleg senki se értelmezhessen hamisan. És mégis megteszik. De mit számít? Nem lényeges. Ha a csillagok nem örvendeztethetik is meg az emberek szemeit, ha uruk kezében vannak, ez elég kell legyen nekik. Meg kell nyugodjanak, s nem kell zaklassák magukat. Hagyjátok, hadd háborogjanak a vizek, s az irigy tenger hadd küldje szilaj hullámait a mennyei tüzek kioltására. Ó, tenger! A csillagok csöndes nyoszolyáikon pihennek. Letekintenek a háborgó hullámokra, és végül, amikor minden elcsitul, és a felhők is, melyek belőled keletkeztek, elvonulnak, ott lesz a helyén a magányos csillag, vagy mint egy csillagzat tagja, és ismét édesen ragyogni fog, és rámosolyog csendes tükrödre, míg te, ó óceán, visszatükrözöd annak a csillagnak a képét, és megismered, hogy van egy csodatos befolyás abban az irigyelt szikrában, melyet kioltani próbáltál, hogy úgy vezesse habjaidat, s képezze az apályt, és úgy csillapítsa őket, hogy akaratlanul is te annak a szolgája légy, akit teljesen kioltani és kiirtani igyekeztél. A hét csillag Krisztus jobb kezében van. Nem foglak sokáig fenntartani benneteket, de be kell fejezzük-e csodálatos kép leírását. És az ő szájából két élő éles kard jött ki. Megnéztem egy-két régi képet, melyekben az egykori művészek megpróbálták lefesteni a látomást. Úgy hiszem, a legízetlenebb és nevetséges kísérlet volt részükről. Úgy vélem, ez sohasem volt arra szánva, hogy valamely emberi lény lefesse. Nem is lehetséges. De az egyik öreg művész úgy látszik, megragadta a lényeget. Krisztus lehelletét pára formájában ábrázolja, amint egy kétélű kard alakját veszi fel, s igen hatalmasan, erősen, darabokra szeli ellenfelét. Nos, amint Krisztus evangéliuma hallható, mert olyan, mint sok vizek zúgása, úgy érezhető is, mert kétélű, éles kard. És úgy szintén igen meglepő az, ahogy az evangélium hatása érződik. Megérzik azok, akik gyűlölik, vergődnek, vonaglanak alatta, nem tudnak aludni utána. Fel vannak háborodva, utálják, gyűlölik, és mégis van valami bennük, ami nem hagyja őket nyugodni. Az a kétélű éles kard behat csontjaik felejébe. Azt kívánják, bár csak sohasem hallották volna az igét, mert sohasem tudják magukat meggyógyítani attól a sebtől, amit az rajtuk ejtett. És azoknak, akik megáldatnak az ige alatt, micsoda kétélű kard a számukra? Hogyan öli meg önigazságukat? Hogyan szegi nyakát bűneiknek? Hogyan veti bűnös kívánságaikat holtan a Jézus lábaihoz? Milyen hatalmasan, gyökerestül leigázza a bűnt? Nem volt a Gedeon fegyvere olyan hatásos a midianita hordák ellen, mint amilyen az a kard, mely Jézus ajkáról lövel a mi bűneink seregére. Amikor Isten lelke teljes erejében behatol lelkünkbe, micsoda öldöklést munkál, és mégis milyen életet, milyen halált mér a bűnre, és mégis micsoda új életet munkál az igazságban. Ó, szent kard! Ó, Krisztus áldott lehelete! Hatolj be a szívünkbe, és ölt ki onnan a bűneinket! Gyönyörűség látni minden nap, hogy az ige miként bizonyul Isten kardjának. Olykor mély szomorúsággal vonulok le a szószékről, mert nem tudtam úgy prédikálni, ahogy kellett volna. És úgy gondolom, bizonyára a mester üzenete nem jutott el hozzátok. De igazán csodálatos, hogy milyen sokan lettek elhívva mégis itt a kegyelem által. Napról napra egyre ámulok azon, amikor magasrangúakat és alacsony sorsúakat, gazdagokat és szegényeket, nemeseket és parasztokat, erkölcsösöket és erkölcstereneket egyaránt leterítve látok Krisztusnak egy győzelmes kardja által. El kell mondanom a mester tiszteletére, a mester dicsőségére. Győzelmet szerzett az ő jobb keze. És itt az Úr által megölettek sokan voltak. Itt megdicsőítette magát sok-sok lélek megtérítése által. De hadd fejezzem be. És az ő tekintete olyan volt, mint a nap, amikor fénylik az ő teljes erejében. Hogyan tudnám ezt szemléltetni? Menj ki és függeszd szemed a napra, ha teheted. Válasz ki egy napot az évből, amikor legfényesebben ragyog, és akkor szegezd rá hosszan tekintetedet. Hát nem vakít el, és nem vesz erőt rajtad? Te jegyezd meg, ha képes vagy is a napra nézni, védőszemüveg nélkül, még akkor sincs erőd a Krisztus arcára tekinteni. Micsoda dicsőség, micsoda fennség, micsoda fényesség, milyen tisztaság és erő! Tekintete olyan, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Joggal fedik be az angyalok szárnyaikkal az arcukat. Méltán ajánlanak a vének serpenyőikből édes illatáldozatot, hogy tömjén füstükön át könnyebben nézhessék az ő arcát. És joggal érezhetjük és mondhatjuk te meg én, hogy minél jobban szemünkbe vakít az ő dicsősége, annál nagyobb alázat lesz úrá lelkünkbe. De Úr Jézus, fordítsd a te orcádat felénk, és nézz ránk! Most éjfél van, de ha a te arcod ránk ragyog, nyomban dél lesz, mert orcád olyan, mint a nap. Sűrű sötétség és hosszú éjjelek nehezedtek lelkeinkre, és azt mondtuk, elvettettünk az Úrtól örökre. Jézus, fordítsd felénk orcád, és ez elég nekünk, többé nem aggódunk. Te vagy a szeretet tengere, ahol minden vágyunk teljesül. Te vagy a központ, mely körül minden örömünk forog. Ó, te vagy lelkünk központja! Ó, ragyog ránk, és örvendeztes minket! Ez a nap, ha kíváncsi fürkészéssel szemléljük, megvakíthat minket. De ha alázatos lélekkel nézünk fel rá, hogy örvendezhessünk világosságában, ez szemeinket még erősebbekké teheti, és napfényt áraszthat a legsűrűbb sötétségünkbe és kétségbeesésünkbe is. Ó, Isten gyülekezete! Mint vélekedsz te e dicső szeméről, aki a te férjed? Nem de kész vagy elhagyni érte rokonságodat, s atyád házát? Nem de vágyakozol, hogy megismerd őt egyre jobban és jobban? S nem de ez lesz a te kiáltásod a mai napon? Indítsd diadal szekeredet, Jézus, szállj fel hintódba! Erezd neki, haladj győztesen a diadalra! Mutasd meg arcodat, s a babonatság sötétsége szertefosztik tekinteted előtt! Nyisd ki ajkadat, hagyd, hogy lelked kétélű kardja öldösse ellenségeidet. Emelkedj fel, Jézus, tartsd erősen kezedben a hét csillagot, hadd ragyogjanak ott, ahol világosság sosem fény lett eddig. Szólj, Jézus, szólj, és az emberek meg kell halljanak téged, mert szabad olyan, mint a sok vizek zúgása. Jöjj, Jézus, jöjj, még akkor is, ha égető hőséget hozol is magaddal, és mi, mint a te lábaid, ízóra tüzesedünk a kemencében. Jöjj, nézz rajánk, és égest fel minden bűnünket azokkal a tüzes szemekkel. Jöjj, mutasd meg magad, s mi imádni fogunk téged, mert fejed és hajad fehér, mint a hó. Jöjj, jelensd ki magad dicső öltözetedben, és bízunk benned. Papi ruhádban, tisztelni fogunk téged, aranyöveddel, és hódolunk előtted. Királyok királya és uraknak ura, jöjj hát, hogy láthassunk, hogy végül koronádat fejedre tehesd, és felhasonjon a kiáltás, halleluja, halleluja, uralkodik az Úr, a mindenható.